Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. Szeretettel üdvözlöm valamennyiüket. A karácsony Jézus születésének napja előtt az újszülött mellett köszönteni szeretnénk az édesanyát, Máriát is. Ma Mária titkairól szeretnék beszélni. Isten anyját annyira körülveszi a kegyesség érzülete és megszokott szavai, hogy igazi mély titkai bizony olykor homályba veszni látszanak. Nos hát ma ezekről lesz szó. Az imént az Alma Redemptoris Mater kezdetű középkori Mária antifónát hallották Palestrina zenéjével. Magát a szöveget, a verset a 11. században írta egy ismeretlen költő, állítólag bizonyos Hermannus Contractus, magyarul Béna Hermannak szokták őt nevezni. Egy hihetetlenül tehetséges és sokoldalú ember, tudós és művész volt, bencés szerzetes, a középkor egyik legnagyobb tudósa, aki talán a Salve Regina kezdetű szekvenciának is a szerzője. Műveltségét mutatja két dolog. A versforma, meg a fölépítés. A vers klasszikus hexameterekben van írva, csengő, bongó, rímes hexameterekben, úgy, mint a legnemesebb antik poétáknál, és ez a 11. században bizony nem gyakori. Rengeteg magyar fordítása van, de senki nem adja vissza hexameterekben. Hát én most ezt megpróbáltam erre az ünnepi alkalomra, hogy lefordítottam formahűen, tehát hexameterekben. Így szól. Te, aki megváltunk tápláló anyja, és a mennynek föltárult kapuja, meg a tenger csillaga vagy, jöjj! Légy segítője a népnek, amely fölkelni igyekszik. Mert te magad szülted a teremtődet, a világnak ámulatára szüzen, átvéve az angyali ajkról, üdvösségünknek szavait. Hát, szánd meg a bűnöst. Eddig a költemény, tehát hexameter, és a fölépítés pedig a leghagyományosabb imaforma, mert ebben nem tér el az ószövetségi ima, meg a pogány ima, tehát elől a megszólítás, majd a kérés, aztán a kérés indoklása, és végül annak a megismétlése. Na most, a megszólítás, vélték a régiek, az, ahogyan a halandó megszólítja a fölsőbb hatalmat, az a név, amelyen nevezi, meg a neki adott jelzők, ezek mind döntő tényezők az ima sikeréhez, így gondolták. Úgyhogy Mária is, ahogy az a mennyeieknek kiár, mindjárt egy hármas megszólítást kap, ugye a szent számmal. Így szólítja meg. Megváltónak tápláló anyja. 1, 2. A menny nyitott kapuja. 3. A tenger csillaga. Ez a három megszólítás szól Máriának. És jön a kérés. Siess segítségére az elbukó népnek. Aztán az imádkozó megindokolja, hogy miért épp Máriától kéri ezt. Mert azt mondja, te szülted a teremtett világnak ámulatára, önnön teremtődet, szüzen, és így tovább. Szóval indoklás, és végül pedig a kérés megismétlése röviden, ez van a vers végén, hát szánd meg a bűnöst. Tehát mindez a míves hexameteres verselés, meg a szabályos, klasszikus imaforma arra val, hogy a költő nagy gonddal alkotott. De még ennél sokkal fontosabb, hogy a költemény kifejezései, motivumai, képei, szimbólumai, ezek mélyen a Szentírásban gyökereznek. Felidézik az asszonyt, aki a Biblia első lapjától az utolsóig, tehát a Teremtéskönyvtől a Jelenésekig ott van. Szerényen, háttérbe vonulva, rejtőzködve, de mindvégig ott van. A szerző Mária misztériumának mélyére lát, az ő sok ószövetségi előképére utal a versnek a kifejezéseivel. És valóban én azt gondolom, hogy akkor értékes, megőrzésre méltó egy ilyen liturgikus, kultikus szöveg, hogyha a Biblián alapul. És már pedig az Alma Redemptoris Mater az ilyen. Éppen ilyen. Lássuk tehát ezeket a bibliai alapokat, a háromszoros megszólítást. Megváltó anyja, a megváltó anyja. Az, hogy Mária Isten anyja, amint ezt az efezusi zsinat 431-ben kimondta, hogy Isten szülő, Theotokos, hát ez benne van a Bibliában. Például akkor, amikor Erzsébet a profécia hallatlan merészségével egyenesen az Úr héberül Adonai, vagyis Isten anyjának nevezi őt Lukácsnál, amikor ugye Mária meglátogatja Erzsébetet. És ez így logikus is. Ha egyszer Jézus valóságos Isten és valóságos ember, két természet egy személyben, akkor nem igaz, hogy Mária csak embert szült volna, de Istent már nem. Ahogy nem mondjuk, hogy egy nő János testének az anyja, hanem azt mondjuk, hogy Jánosnak az anyja, a teljes személyé. Így Mária is a teljes Jézus Krisztus anyja. Azért a személyé, amelyben egy személyben ugye két természet van, isteni és emberi. Egy szóval az Isten ember édesanyja Mária. De az antifóna nem is csak ezt mondja, hogy Mária Isten anyja, hanem a megváltó anyja. És azért ez egy kicsit mást jelent. Lukács evangéliumában Gábriel angyal, arkangyal, amikor Máriával erről beszél, akkor pontosan ezt írja körül neki, a megváltót, ami ennek a zsidóság várta. Mit mond? Hogy Jézus lesz a neve, ami azt jelenti, Jahve a szabadító. Kettő, hogy uralkodik majd Dávid trónján, tehát király lesz. Három, hogy országának, azaz uralmának nem lesz vége. Hogy valóra válik Izajás 7.14 proféciája a szűzről, aki fogan és fiút szül, és a fiát Imánuelnek fogják nevezni, velünk levő Istennek. Szóval ez mind, amit itt Gábriel mond, az nem egyszerűen Istenre áll, vagy igaz, hanem a megváltó Istenre. Csak hogy szintén Izajás könyve az 52-es, 53-as fejezetben tudósít arról, hogy ez a személy egyúttal szolga. Szolga. Isten szolgája. És amikor megvált, azt nem akárhogy teszi, hanem szenvedésével. Szenvedése és halála az ára szabadításunknak. Király és szolga, szabadító és szenvedő, Isten és ember, mennyei lény és földi Imánuel, aki lejön a földre, hogy velünk sátorozzon. Szóval csupa kettősség. Éppen erről beszél Lukácsnál az öreg Simeon, a Simeon a kettősségről, amikor éppen öröm énekében mondja ki, hogy a te szívedet is Mária tőr járja majd át. E szavak azt is jelzik, hogy Mária nem csak testileg anyja a megváltónak, hanem részt vesz az ő életében, hogyha emez szenvedésével vált meg, hát az édesanyja részt vállal szenvedéséből. Vele szenved, munkatársa a megváltónak. És ha Jézus Isten szolgája, hát Mária meg Isten szolgáló leánya. Igen, nyomban Gábriel szavai után pontosan így határozza meg önmagát Mária. Íme az Úr szolgáló leánya. Legyen nekem a te igéd szerint. Sőt, ez a legyen nekem az evangéliumnak a görögjében, görögül, nem is felszólító mód, ahogy magyarul mondjuk, legyen, hanem óhajtó mód. egy óhajtómod. És valójában Mária ilyesfélét mond körülbelül, ó, bárcsak meg lenne, bárcsak úgy lenne, ahogy mondod. Nagyon vágyom rá, szeretném, hogy teljesüljenek rajtam igéid. Szóval ez egy óhajtás Máriától. És mindjárt meg is kezdi a részvételét Mária Jézus sorsában, kevéssel a születése után, amikor az egész szent család Egyiptomba menekül, hát Jézus miatt. Szóval mindez itt van együtt az antifóna egyszerű szavában, hogy a megváltó anyja. De a szerző hozzátesz még valamit. Megváltónak tápláló anyja, alma mater, tápláló. Azt, hogy Mária, mint minden anya, táplálta a gyermekét, táplálta méhében, viselőssége alatt, azután szoptatta, etette, gondozta, nevelte, táplálta testileg, táplálta lelkileg, szellemileg, amihez az is hozzátartozik, hogy a megváltó az ő édesanyjától tanulta meg azt a nyelvet, az anyanyelvét, amelyen azután felnövekedvén örök, halhatatlan szavait, kinyilatkoztató és gyógyító igéit kimondta. Tehát táplálta, jó, mindezt jól tudjuk. Azt, hogy egy anya tápláló, nem másmilyen, hát ezt mondjuk nem is kellene külön kiírni, vagy hangsúlyozni, hogyha csak ennyiről volna szó. De nem. Mert van itt még valami, van egy profécia, egy végtelenül titokzatos jövendőlés Jeremiás könyvében. Jeremiás könyvének 31. fejezete, a 31-es verstől kezdve tartalmazza a proféciát az új szövetségről. És hát ez a profécia nagy vonalaiban teljesen világos. Mit mond? Elmondja, hogy ez az új szövetség nem olyan lesz, mint a régi, több okból. Egy, mert ennek a törvényeit Isten nem kőtáblákra, hanem a szívekbe fogja írni. Aztán kettő, mert ez az új szövetség átfog majd minden nemzetet, és sokan minden népből sokan megtérnek Istenhez. Három, új lesz ez a szövetség, mert ennek a szövetségnek minden tagja eljut Isten ismeretére. Nem kell őt iskolaszerűen tanítani, hanem eljut, ez nyilván a Szentlélekről szól, Istennek a megismerésére. Ez döbbenetes. És négy, ez a csúcsa, mert Isten ebben az új szövetségben nem egyszerűen megbocsájtja a bűnöket, mint ahogy addig tette az Ószövetségben, a régi szövetségben, nem, hanem el is feledi őket, vagyis egyszer és mindenkorra semmivé teszi a bűnöket. Hát profétának fogalma nincs, hogy hogyan. És nem is ez a feladata, hogy ezt tudja, csak azt tudja, hogy így lesz, így lesz. Na már most, tehát ez a profécia. És ezt az egész új szövetség proféciát megelőzi, vagy bevezeti egy rendkívül különös jövendőlés a 22. versben. Tehát Jeremiásnál vagyunk, 31. fejezet, 22-es versben. Itt azt mondja, hogy valami újat teremt az Úr a földön. Kettős pont, mi lesz ez az új? Asszony férfit vesz körül. Asszony férfit vesz körül. Hát rejtélyes. Annyira titokzatosak e szavak, hogy a sokféle biblia fordítás más és más magyar jelentéssel adja őket vissza, például így, hogy nő jár férfi után. Az egyik. Hát ugye ezt nem értjük. Főleg nem, hogy mi ebben a profécia. Aztán az asszony visszatér férjéhez, így a másik. Vagyis, hogy akkor ez a szövetségi hűségről szólna. De hát nem ez van ugye odaírva. Na most ezzel szemben az igazán jó magyar, meg angol, meg német nyelvű, hát szó szerinti fordítások így hozzák, ahogy az előbb mondtam, hogy asszony férfit vesz körül. És ez a szokásos anyai tápláláson túl valamiképpen titokzatosan Mária és fia kapcsolatának a mély rétegére utal. És jobb is talán meghagyni a misztériumot, misztériumnak, hogy mi az, hogy asszony férfit vesz körül, mert láthatóan maga Jeremiás sem tudott többet, az semmit. Erről, amit ki kellett mondania, a sugalmazás erejében kellett kimondania. Csak azt tudta, asszony férfit vesz körül. Mária körülvette a megváltót gondoskodásával, ez az egyik. És amint körülvette teste sátorával, olyképpen, hogy magába zárta Gábriel szavait, Istennek az igéit, és így foganta a logoszt, a fia, a gyermeket, ugyanígy annak a megszületése után sem engedte el magából az igét. Akkor sem, miután ez az ige már testé lett Jézusban. Mert azt olvassuk Máriáról többször, hogy ő a bensőjében megtartotta, megőrizte az igéket, amiket mondtak neki Isten lelkének sugalmazására, hol Jézus mondta, hol pásztorok, hol meg angyalok, vagy mások emberek, mindegy, ezt ő megőrizte magában. De akárhogy is van, egy biztos, a titokzatos profécia asszony férfit vesz körül. Éppen itt az új szövetség bejelentése előtt arra val, hogy ebben az új szövetségben, ebben valami hihetetlenül titokzatos, nagy-nagy szerepe lesz az asszonynak. És hogy ez valami teljesen új dolog lesz a Földön, hiszen úgy vezette be Isten, hogy új dolgot teszek a Földön. Na hát, és ez meg is valósult. Tehát az első megszólításnál tartok még csak, kedves hallgatóim, de már ez is megváltó, tápláló anyja. Már ez az egy is. A két szövetségnek, az új és az ószövetségnek és az új szövetségnek a legmélyebb gyökereiig hatol el. Hát nem döbbenetes? No, lépek tovább. A második megszólításban a szerző Máriát a menny nyitott, vagy megnyílt kapujának nevezi. Menny megnyílt kapuja. Ez a megnyílt kapu, tehát egy asszony. Mária. Ugyanakkor a mennyei kapu képe ismét egy ősrégi proféciára utal. Ezúttal Ezékielre, akit a Krisztus előtt 597-ben, tehát csaknem 600 évvel Krisztus előtt, a nép felső rétegeivel együtt az elsők között hurcoltak fogságba. Na és akkor itt, a babiloni fogságban értesült Ezékiel próféta arról, hogy Jeruzsálemet és benne a templomot porig lerombolták a babiloni hadak. És itt kapta prófétai meghívását is. Na már most egy hosszabb szöveg a 40. fejezettől a 48-asig, van, amelyben ő a látomását mondja el arról, hogy jönnek idők, amikor a templom újra felépül. A templom kapuja pedig, a kapuja, a keleti kapu, amelyet Jahve kapujának neveznek, mert csak az Úr lépheti át a küszöbét. Szóval ez a templom kapu megnyílik, és maga Jahve, nem, bocsánat, Jahve, dicsősége, pontosan így mondja. Isten dicsősége vonul be rajta, és lejön az ő népéhez. Na, ez a kapu pedig miért lehet a mennynek? Hiszen ez egy fizikai, egy épület. Miért lehet egyben a mennynek a megnyílt kapuja? Hát azért, mert a jeruzsálemi földi templom az az égi templomnak a szellemi mása, másolata. Mondja a Kivonulás könyve 25. fejezet 9-es verse, és annak, tehát a mennyei templomnak a mintájára kellett megépíteni még régen a szent sátrat, majd aztán a templomot is. És Jahve maga rendelkezett az építmény legapróbb részleteiről is, külsejéről, felszereléséről, oltáráról, méreteiről, anyagairól, meg mindenről. Így e profécia szerint, amikor megnyílik a földi templom kapuja Isten számára, hát akkor tényleg valamilyen értelemben a menny nyílik meg. Nos, kedves hallgatóim, ez a régi profécia kétszer vált valóra. Először, akkor, amikor a templom a fogság után tényleg újra felépült elég gyorsan, és 515-ben már fel is szentelték, és akkor jelképesen bevonult rajta az Úr dicsősége. Másodszor, és tökéletesen, pedig csak nem 6 évszázaddal a profécia után vált valóra az ígéret Jézusnak a születésével. Csak hogy váratlan formában. Nem a kőből épült templom kapuján keresztül jött le Isten az emberhez, hanem a szent szűz testének kapuján keresztül. És ha a profécia szerint nagy zúgással meg fényességgel kell majd lejönnie, hát a megvalósulásban nem. Épp hogy nagy csöndességgel és szegénységben jött. Úgy, ahogyan emberré lett. De minden kapu kétirányú, ki és be, vagyis esetünkben lefelé, meg fölfelé egyaránt lehet rajta közlekedni, akár Jákob ama lajtórjáján. Vagyis az út, amelyen Isten lejön, az az embernek is megnyílik, hogy ő pedig fölfelé a mennybe mehessen rajta keresztül. Abban is eltér a két kapu, hogy még a földi mennyei kapu Ezékiel proféciájában bezárul, miután az Úr bevonult rajta, hát a mi versünk, az antifona írója viszont azt mondja, itt latinul szó szerint mondom, tehát azt mondja Máriáról, mint kapuról, hogy ő a mennynek megnyílt kapuja marad. Ez nagyon fontos, marad, manet, latinul. Tehát nem zárul be, miután Jézus lejött rajta, hanem most már mindig is nyitott, útmutató, segítő, közbenjáró, egy szóval kapu. Kapu lesz, és kapu marad az ember számára, hogy elérhesse élete végső célját, a mennyek országát. A harmadik megszólítás szerint Mária a tengernek csillaga. Ezt jelenti Mária neve, héberül Miriam. Egy nagy ókori zsidó tudós, Filón, aki közel Jézus kortársa volt, a Miriam, Mária névnek nem kevesebb, mint 70 magyarázatát ismeri, ezek közül az egyik ez, hogy tengercsillaga. Miért? Van egy természetes magyarázat. Eszerint a tengercsillaga ugye az esthajnal csillag, mert ez a legfényesebb a bolygók közt, és ezért a görög-római mitológia egyik alakjának, a szépség, fényesség istennőjének, Venusznak, Vénusznak a nevét is viseli. Ez tűnik el hajnalban a legkésőbb, és ezt kell fel este legkorábban, úgyhogy innen van a fura kettős név, hogy est, hajnal, csillag. Egyszerre csillaga az estnek, meg a hajnalnak. Mivel ragyogóbb a többi csillagnál, vezérli, irányítja a hajósokat tengeri útjukon, úgynevezett kalauz csillag. Akárcsak Mária, aki az ember útmutatója földi útján. Ő mindig Krisztus felé mutat. Aztán a Vénusz bolygó némely tulajdonsága emlékeztet a földre, például arra, hogy a felszínén kontinensek vannak szintén, tehát a földre, ahogy Mária is földi emberek lányai közül való. és végül az est hajnal csillag, a tenger csillaga előbb látszik reggel, mint a nap, de mégis a nap fényét tükrözi vissza, és nem a saját fényességét csillogtatja, akárcsak Mária, aki szintén természetesen előbb jelent meg a földön, mint a saját fia Jézus Krisztus, de a Mária fénye mégis mindenkor Krisztus fényének visszatükröződése. Tehát ez a tengernek csillaga megszólítás természetes magyarázata. De van egy másik, prófétai magyarázat. Mária egyik ószövetségi előképe, még a nevük is azonos, Miriam Mózes testvére, a prófétanő. Ez a Miriam, Mária, szintén szerepet játszott egy tengeri vezetésben, csillagként, akár a mi Máriánk, amikor a nép kivonult Egyiptomból, hogy új hazát keressen. A kivonulás főszereplője persze a népvezér Mózes, ám de a kivonulás könyve 15. fejezetének 20-as verse megjegyzi, hogy a férfiakat, ugye Mózes, de az asszonyokat nővére, ez a Miriam vezette át a vörös tengeren. Ő volt valóban a tenger csillaga számukra, az iránymutató, és a nők pedig, folytatja a Szentíró, mind ő utána mentek, méghozzá zenélve, táncolva, újongva. Megváltunk tápláló anyja, s a mennynek feltárult kapuja, meg a tenger csillaga. Így fest Mária megszólítása. És a három megszólítás tartalma, ha mélyre nézünk, már magában véve indokolja, hogy miért éppen ő hozzá fordul az imádkozó. A kéréssel légy segítője a népnek, amely felkelni igyekszik. Áldott karácsonyt kívánok minden kedves hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Dér Katalint hallották.